Mielőtt elkezdenünk az alkalmat, talán előzetesben annyit megemlítenék, hogy ez egy nagyon konkrét alkalomra készült még korábban. Én arra gondoltam, hogy ezt hoznám közétek. Ebből fokozóan a tartalmat nem változtattam meg. Így egy kicsit ilyen előadás jellege lesz, de ezt ne zavarjon meg titeket. Akkor imádkozzunk. Hogy adjunk hálát, mennyi édesatyám, azért, hogy ma is így a te lábaid köré gyűlhetünk. Hogy adjunk hálát a te igédért. Hogy adjunk hálát azért, hogy a te igéd ma is élő és ható. Hogy könyörögjünk azért, hogy áld meg ezt az alkalmat. Áld meg a veled való közösségnek ezt a drága ajándékát. Hogy tudjon a te igéd egyen-egyenként szólni hozzánk. Az Úr Jézusért kérünk. Amen. Az igéd a Filippiekhez írt levélből hoztam közétek. Azon belül is a negyedik rész, a negyedik versszakát, amelyeként olvasható. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mai alkalommal keresztény örömről szeretnék bizonyságot tenni nektek, Pál apostol és a magam életén keresztül. Mielőtt még félreértésbe keverednénk, röviden hadd tisztázzam magam. Nem célom Pál apostollal összehasonlítani az életutamat. Nem is hiszem, hogy Pál életet szent volna nekem az Úr. De mint ahogyan a Bibliának az egyik csodálatos tulajdonsága az, hogy az ember az ige által, önmagával, a bűnével, az Isten kegyelmével, az életnek egyetlen megoldásával, azaz Jézus Krisztussal találkozhat, úgy sokféle hasonlóságot is felfedezhetünk egy-egy helyzeten, történeten, vagy egy személy bemutatáson keresztül. Ezzel az alázattal szeretnék ma közöttetek szolgálni, mint egy túlmutatva Pál és a maga életén át arra az Úrra, arra a Krisztusra, aki a sötétségbe az ő csodálatos világosságára, a halálból az életre támasztott, hogy megmutassa az ő dicsőségét, ami halandó testünkben, azoknak, akik hiszünk, és hinni fognak benne. Mielőtt azonban elkezdenénk az alkalmat, fontos kitérnünk arra, hogy miért is szükséges az örömről beszélni. Ugyanis Pál külön felhívja a figyelmünket, külön buzdít minket arra, hogy örüljünk az Úrban mindenkor, mint egy ismételne magát, hogy örüljünk. Ha belegondoltok, mindannyian erre vágyunk a leginkább, hogy boldog, nyugodt, kiegyensúlyozott életet élhessünk, hogy szeretetben, békességben teljék el mindaz, ami még hátra van. Ennek az érdekében a módunk és lehetőségünk van rá, mindent meg fogunk tenni. Külön teóriákat gyártunk arra nézve, hogyan tudnánk igazán boldog, mindenekben örvendező életet élni. Ugyanakkor, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor csak azt mondhatjuk, amit arany egyik versében, hogy keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, és kerülném, ha megjelent. Sok olyan nyomorúság és fájdalom van ezen a világon, amely nemhogy az örömünket nem tudja meghozni, hanem még azt is elveszi, ami van. Elég, ha csak a kicsinke kis környezetünkben széjjel nézünk, hányféle betegség, testi-lelki fájdalom hatja át az életünket. Vagy elég, ha csak az iskolát, a munkahelyet vesszük, hányféle hátratételt, negatív megjegyzéskel nap mint nap elszenvedünk, úgyhogy sokszor nem is tudjuk azt, hogy miért kérnek minket ezek a támadások. Vagy elég, ha csak a munkanélküliségre, az anyagiakra gondolunk. Nem egy olyan családban, ahol még a mai napi betegés komoly problémát jelent, nem úgy a holnapin gondolkoznának. És ott van sokunk életében az egyedüllét fájdalma is, hogy bár sokan vesznek körül, de még sincs egy olyan igazi testi-lelki jó barát, akivel bármit jó szívvel meg tudnánk osztani. Sokszor már csak azért sem, mert még szinte el sem kezdjük, már azzal kell szembesülnünk, hogy nem is igazán érdekli mindaz, amit szeretnénk vele megosztani. És ott van aztán mindannyiunk életében a saját magunkkal kapcsolatos elégedetlenségeink is. Kinek a külső testi adottságaival, kinek a belső lelki szellemi értékeivel, kinek pedig mindkettővel örökös küzdelme, zúgulódása, keserűsége van. Ilyenkor szoktuk feltenni ezeket a kérdéseket, hogy miért pont ilyen vagyok, vagy olyan, miért pont ilyennek teremtett az Isten, miért pont ebbe a családba, ebbe az országba, ahol igazán nem is ért meg senki. Lehetne még sorolni ezeket a problémákat, de azt hiszem nem szükséges ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy mennyi nyomorúságot, mennyi keserűséget idéznek elő ezek a kérdések mindannyiunk életében. De még ez sem lenne elég ahhoz, hogy a maradék örömünk is megfosztanak, ami talán még maradt. Majd megteszik kedves szomszédaink, vagy éppen a saját családtagjaink, akikkel nem, hogy békességben nem tudunk egymás mellett élni, hanem ahol lehet, ott gyötörjük egymást. innentől kezdve azonban feltetnénk a kérdést. Van egyáltalán okunk örülni? És ha van, akkor minek örüljünk? Nincs nekünk ennélkül is elég bajunk. Még egy kis örömöt is próbáljunk meg magunkból kicsikarni, amikor így is van elég problémánk. Vagy lehetséges az, hogy ennyi nyomorúság közt, ennyi nyomasztó teher alatt is boldog, mindenekben örvendező életet lehet élni. És ha lehet, akkor hogyan juthatunk el idáig? Hogyan válaszolunk a kézzelfogható valósággal? Ez az ige. Nézzük meg most már Pál életének egy-egy főbb szakaszán keresztül, hogy ő hogyan is jutott el erre az ellehetetlen bizonyosságra, erre a mindeneken túlmutató örvendező életre. És persze nézzük meg azt is, hogy mi hogyan juthatunk el idáig. Hogyan válhat számunkra egy szívbéli állapottá, teljes meggyőződésé, ez a páli biztatás. Pál izraelita származásából fakadóan természetkörülleg beleszületik a vallásos életbe, a vallásos neveltetésben, amelyről ekként van Filippiekhez ért levelében. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber a héberek közül. Pál különös kiváltságokkal születik erre a világra, ugyanis Benjamin törzséből, azaz Júda tartományából származott. Mióta Izrael ketté vált, Héber és Héber köz különbség volt. Csak azt számított igazi Hébernek, igazi izraelitának, aki Júda földjén született. Ezeken túl, ami megint csak nem volt természetes, és régóta már csak a Júdában született férfiaknak adatott meg, az az, hogy már ennyi idős korától testében hordozhatta az Istennel kötött szövetség jelképét. Ez nem azt jelentette, hogy más izraeliti származású férfi nem részesedhetett a körülmetélésben, de sőt, kötelező volt mindazon férfinak, aki Isten népéhez akar tartozni. Legyen az akár izraelita, de akár pogány, azaz prozelita. Az ajándék nem ebben tette mérhető, hanem abban, hogy már ennyi idős korától testében hordozhatta emmely jelképet. Talán közületek is többen vannak, akik abban a kiváltságos helyzetben lehettek, hogy hívő szülők gyermekéként láthattátok meg a napvilágot. Ezen, mint egy beleszületve az ige talaján álló neveltetésben, mint egy a keresség szövetségével is megajándékozva. Istennek különös kegyelme, különös szeretete az, ha valaki hívő családba, hívő közegbe született bele, mert sokszor nem így érintett meg, akkor is. Nekem ez a kiváltság ebben az értelemben nem adatott meg. Nem hívő családba születtem, nem babaként részesedtem a keresség sakramentumában, és egy erkölcsösen is, de nem az ige talaján álló neveltetésben részesedtem. Sőt, a mennél is rosszabb volt az az, hogy én egész pici gyermekként Isten nevét csak káromlás formájában hallottam. Nem tudtam azt, hogy Isten élő személy, hogy ő teremtett mindent, és hogy egy ilyen magamfajta embert is nagyon szeret. De ami neveltetésemből fakadóan nem adathatott meg, hogy tudnélik, megismerjem Istent, az neki nem jelentett akadályt. Ilyen 4-5 éves forma gyerek lehettem, amikor is valami kisebb bajjal kórházba kerültem. Az a szoba, amelyikbe helyeztek, 4-en feküdtünk. Álmon egészen jó állapotnak örvendeztünk. Egy azonban közülünk nagyon beteg volt, ugyanis úgy betörték a fejét, hogy az egészet be kellett gipszálni. Visszatérve mi így hárman azt találtuk ki, hogy azon versenyezünk, ki tud több csúnya szót mondani. Ebben a szócsatában Isten nevé is elég gyakran elhangzott káromlás formájában. Ekkor ez a fiú, amelyik elég rossz állapotban volt, egyszer csak megszólalt és megkérdezte tőlünk, hogy tudjuk-e azt, hogy kiről beszélünk. Ami nagyon érdekes volt, hogy ezt a két gyereket nem igazán érdekelte, hogy mit akar ez a fiú. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor engem sem igazán foglalkoztatott. Azonban magam sem tudom miért, így utólag arra gondolok, hogy talán sajnálatból, de leültem mellé az ágyra, és meghallgattam. Ekkor ez a fiú elkezdett nekem Istenről beszélni. Istenről, mint élő személyről. Istenről, mint aki mindent teremtett, és benne engem is. Istenről úgy, mint az én atyám, aki nagyon szeret engem, sőt annyira szeretett, hogy Jézusért megbocsát. Innentől kezdve teljesen új fényben tündökölt fel előttem Isten. Már nem volt kedvem többet csúnyán beszélni róla, sőt szégyeltem magamat, hogy az, aki engem ennyire szeret, arról ennyi rosszat tudtam elmondani. Ettől a naptól kezdve a magam gyermeki módján imádkozó emberré váltam. Mindig elmondtam Istennek, ha valami nagyon fájt, mert megtapasztaltam azt, hogy nem csak meghallgat, hanem meg is vigasztal. Ami megint csak nagyon érdekes, hogy emlékeim szerint ez a film nem beszélt arról, hogy az Istennel lehet beszélgetni. Nekem mégis olyan természetesnek tűnt az, hogyha ő az én atyám, akkor én bármit elmondhatok neki, mert ő biztosan meg fog hallgatni. Jézus valami ilyesmiről beszél akkor, amikor a tanítványainak azt mondja, hogyha nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Ugyanis a gyermeknek még nem kell ahhoz látni az Isten, hogy komolyan vagy-e. Nem kell semmilyen módon ábrázolni, hogy atyaként forduljon felé. A gyermekben még ott van a hit, ott van a bizalom. Eszében sem jut kétségbe mondni atya szavát, mert tudja, hogy szereti. Így utólag visszagondolva csak csodálni tudom az Urat azért, ahogyan én pici gyermekként megismertette magát velem. Talán sohasem lehetek elég hálás azért, ahogyan az is egyszer megfogalmazta, hogy csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Engem ki nyomorult, őt káromló voltam, lenyúlt a magasból, és valamint. Visszatérve Pálhoz, ahogyan az előbb is mondottam, nagyon jó alapokkal indul az életben. Őség hagyományát követve, egészen fiatalon megismerkedhetett Izrael törvényével, Isten igényével. Emberileg néző életének későbbi szakaszára sem tudnánk más mondani, csak az, hogy termékeny, gazdag élettel bíró személy. Ugyanis, ahogyan ő fogalmaz, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából Krisztus tanítványának üldözője, azaz az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ezek mellett, amint az apostolok cselekedetében is olvashatjuk, szülei révén még római állampolgársági jókkal is rendelkezett, ami azért nem volt természetes. Mondhatnánk úgy is, hogy nem volt kis dolog. Ha szakmáját tekintjük, mint farizeus, a zsidó kultúrán belül a legmagasabb pozíciót töltötte be. Ezen felül már csak a király, illetve a császár állott. Törvénytudó mások által tisztelt, megbízható férfi, aki mindig tökéletesen ellátja az éppen aktuális feladatát. Ha lényegre törően akarnánk az ő életét összegezni, akkor csak azt mondhatnánk, hogy magas iskolai végzettsége, előkelő szakmai lehetőségek, tökéletesnek ígérkező életünk. És persze, a római állampolgársági jog, amelyet csak úgy, mint a többiek, nem kellett tenni semmit, csak jó helyre születni. Érdemes röviden kitérni arra is, hogy miért is volt különösen nagy kiváltság az, ha valaki római állampolgársággal rendelkezett. A római állampolgárság keresekelő joga volt, főleg a zsidóságon belül, amelyet hatalmas összegeket fizettek emberek, csak hogy megszerezhessék. Ugyanis a római állampolgárság által sok olyan dolog is elérhetővé vált, amely az átlag ember, mondhatnánk úgy is, hogy a legtöbb ember számára nem. Például bizonyos adók alól mentesültek, vagy bírói ítélet nélkül nem hozhattak felettük ítéletet, de még csak hozzájuk sem érhettek, mi több. Az ítélet hozatalt komoly felülvizsgálat előzte meg. Sőt, ennél többről volt szó, ugyanis csak a rómaiak által felállított bíróság mondhatott ki végleges ítéletet az ügyükbe, amelynél persze fellebbezési joggal bírta. Ez azért is volt különösen fontos, mert ebben a korban, sőt egészen a 20. század közepén bizonyos kultúrákban engedélyezett volt a bíróság mellőzésével sokszor emberek élete felett halálos ítéletet hozni. Visszatérve a római állampolgárság előnyeihez, ezek mellett választási joggal bírtak, de akár fontos tisztségeket, hivatalokat is betölthettek, eladik, hogy akár a helyi királyság pabérjére is törhettek. És mint ahogy az előbb is említettem, ezért Pálnak nem kellett tennie semmit, csak jó helyre születnie. Hát mi kellett ennél több? Azt mondhatnánk, hogy ez egy teljes élet, senki sem akarhatna ennél többet. Pálnak ténylegesen el lehetett azt mondani, hogy ő az az ember, akinek mind a körülményei, mind a testi adottságai lehetővé tették azt, hogy boldog, nyugodt, kiegyensúlyozott életet élhessen. Ő az az ember, akire mai szóval élve csak annyit tudnánk mondani, hogy sikeres, eredményes, mindent megkapott, amit ember megkaphat ettől az élettől. De jó neki. Csak hogy. Ez az ember nem volt boldog a megtérés előtt, ugyanis azzal folytatja előző gondolatait, hogy ellenben az, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érette, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Ebből az igéből kiderül az, hogy Pál hiába kapott meg mindent az élettől. Talán voltak pillanatnyi örömény, egyfajta hazug boldogság. De Krisztus nélkül nem tudott valóságos, szívigható, mély örömet adni, még egy ilyen sikeres, még egy ilyen eredményes élet sem. Sőt, olyan mélyre süllyedt vallásos buzgalmában, hogy Krisztus tanítványait öldötéstől lihegben pusztította, amelyre járt. De mint ahogy a fának sem tudott valóságos örömöt, valóságos megoldást adni, még egy ilyen sikeres, eredményes élet sem, úgy nekem sem. Mint ahogy az előbb is említettem, olyan 4-5 éves láttam, amikor először hallottam Istenről. Egészen 9 éves koromig ennek a fiúnak a bizonyságtétele volt az, amely meghatározta addigi életemet, Istenhez való közeledésemet. Pár év eltelte után azonban Isten egy másik emberen keresztül nyúlt utána, egy fiatal hitben járó hölgy személyében, aki rengeteget beszélt Istenről, az ő szeretetéről, az ő irgalmáról. Ez engem akkor nagy kíváncsisággal töltött el, hogy elkezdtem keresni a vele való közösséget. Egyszerűen meg akartam arról győződni, hogy ugyanarról az Istenről beszélek, akiről én egészen picként hallottam. Arról az Istenről lesz, akihez én rendszeresen beszélek, akihez én rendszeresen imádkozom, mint kiderült, igen. Majd látom az én érdeklődésemet, mintha elvitt egy református gyülekezetben, ahol először hallottam Isten igéjéről és parancsolatairól. Ekkor szembesültem először bűnös mi voltammal. Innentől kezdve tudtam azt, hogy én is szabadulásra szoruló ember vagyok, akinek csak úgy, mint minden más embernek, szüksége van Jézus váltságára, bűnbocsánatára. Innentől kezdve elkezdtem az igét olvasni, amennyire tőlem telhetett, megpróbáltam az igét alján élni az életemet. Így konfirmáltam le 10 évesen, amikor is egy ige nagyon szívem talált. Az igeként hangzott: nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Jézus ezt magáról mondja, ő a mi legjobb barátunk, aki az életét adta mi életünk, hogy általa életet nyerünk, és általa nyerünk. Egyértelművé vált számomra, hogy át kéne adnom az életemet az Úr Jézusnak, és volt is bennem vágy, de szégyellve a bűnőmet nem mertem segítséget kérni az akkori lelki vezetőmtől, pedig tudtam azt, hogy nagyon nagy szükségem lenne rá. Szégyellve a bűnőmet, mellőzve a segítséget, elkezdtem halogatni a megtérésemet, amelynek aztán drasztikus következményei lettek. Ugyanis elkezdtem egy olyan keleti eredetű küzdősportot űzni, amely nem volt kedves Istenem. Mielőtt erre rátérnék, még röviden annyit megemlítenék, hogy nekem nem ezzel kezdődött a sportkarrierem. Korábban is sportoltam, atlétizáltam, amelyben Isten több jelentős sikert is megengedett. Isten áldása követte mind a sportban, mind a tanulmányokban eltöltött éveimet. Azonban a konfirmációt követően abba hagytam az atlétikát, és erre a keleti eredetű sportra tértem át, azon belül is karatéra és thaiboxra. Keleti küzdősportokról, mint például a judóról, a tájcsiról, a jogáról, meditációról, relaxációról, vagy akár a karatepélikről, tudni kell azt, hogy ezek mind a keleti valláskultúra alapvető elemeit szolgálják. Ezek a vallások teljesen ellentmondanak Isten igényének, ugyanis a maguk bálványainak a különböző mozdulatokon keresztül, mint például a formagyakorlatok, vagy a meghajlások, vagy akár a teremelő tisztelgésen át, egyfajta hódolatot, tiszteletet, áldozatot mutatnak be szellemeiknek, azok bálványoknak. Isten azonban 10 parancsolatban nagyon egyértelműen kijelenti a bálványokról szóló törvényét, hogy ezeket pedig ne tiszteljétek, mert ezek ember alkotta, ember csinálta tárgyat, amelyeket az ember az élő Isten helyett akar imádni. Ennek azonban mindig súlyos következményei vannak. Én ezt a figyelmeztetést akkor nem vettem komolyan, és ennek a bűnnek a következményei elég gyorsan hatottak is az életemben. Elsőként úgy, hogy teljesen eltávolodtam a gyülekezetemtől, már nem volt kedvem Isten tiszteletekre járni. Mindig tudtam kellő kifogást keresni a gyülekezettel szemben, később pedig már odáig folyult ez a dolog, hogy teljesen eltávolodtam a gyülekezetbe járó testvérektől. Ennek a bűnnek a következménye volt az is, hogy olyan közösségekbe keveredtem, akik nem ismerték Istent. És mindazt, amit a Biblia bűnnek mond, az neked csak szórakozás és az élet élvezete volt. Eleinte még hadakoztam is ezek ellen, a bűnök ellen. Még bennem voltak azok a tanult dolgok, amelyeket az évek során sajátítottam el a gyülekezetemben. Azonban egy idő után kezdett magával sodorni a világ. Egyre nehezebb volt nemet mondani a felkínált lehetőségekre. Minél távolabb jártam Istentől, annál gyengébbnek bizonyultam a bűnnel szemben. És ami ennél rosszabb volt, nem csak hogy gyengébbnek bizonyultam, hanem hanem egyre fogékonyabbá váltam a bűnre. Elkezdtem diszkóba járni, alkoholizálni. Nem voltam alkoholista, de bulik alkalmával rendszeresen becsíptem, vagy mondhatnánk úgy is, hogy berúgtam. Ezzel szinte már együtt járt a házasságon kívül párkapcsolat, bibliai szóval élve a paráznosság. Majd elkezdtem olyan zenékkel, filmekkel, babonaságokkal foglalkozni, amelyekről köztudott volt, hogy Isten dicsőségét, hatalmát káromolják, vagy éppen ássák alá. Mint például az ilyen okult jellegű zenék, ilyen sátánás jellegű zenék, vagy horrorok, thrillerek. A babonaságot meg azt hiszem nem kell külön ellentést tartanom. Később pedig a kábítószerezés is rendszeres vele járójává vált az életemnek. Amit addig játéknak és szórakozásnak tekintettem, megkötöztek. És valamennyire próbáltam szabadulni ezekből a bűnökből, nem ment. Rabjává váltam ezeknek a bűnöknek. Ugyanakkor rettenetesen gyötörtek ezek a bűnök. Borzasztó volt azzal szembesülni, hogy minden egyes cselekedetemmel Isten ellen vétkezett. Nagyon fájt az Istentől való elszakadt állapotom. Valahol a szívem mélyén, ha halóványon is, de bárgyottam Isten után. Isten látta az én nyomorúságomat, az én elesett állapotomat, és amit még ő elkezdett az én gyermeki szívembe, azt ő nem hagyta félbe, hanem elindította az ő szabadító munkáját. Ez kezdődött azzal, hogy az akkori edzőmmel annyira megromlott a kapcsolatom, hogy abbahagytam ezt a keleti erőnöt sportot, és inkább az ökölvívás irányába mozdultam el. Az ökölvívás csak úgy, mint az atlétika, az úszás, vagy a birkó, vagy jó pár más sport, tiszta. Azok nincsenek olyan vallási hátterén, mint az előbb felsorolt keleti eredetű tevékenységeknek. Mondhatnánk úgy is, hogy nem bűn. Nagyon érdekes az is, hogy ahogyan abba hagytam ezt a keleti sportot, újra felerősödött bennem a mennyi atya utáni vágy. Isten újra az ő gyermekén keresztül nyújt utána. Egy ismerősömön keresztül több fiatal hívőt keresett fel az otthonomban. Ezek mellett az egyik tanáromról is kiderült, hogy komoly hívő ember, akik mind az élete, mind a hite példaértéket képvisel. Ez engem akkor annyira megragadott, hogy újra elkezdtem gyülekezetbe járni. A bibliaolvasás is újra aktív részévé vált az életemnek. Ekkor ugye még nem történtek nagy változások, még sok minden kötözött, de Isten elkezdte bennem az ő munkáját. Visszatérve az ökölvívásra, az ökölvívásban nagyon gyorsan ívelt felfele a karrierem. Rövid amatőr pályafutás után külföldről profi szerződést kaptam. Én nem sokkal rám egy profi klubnál éreztem el magasabbnál magasabb eredményeket. Két év után már Európa bajnoki címért boxolhattam, amelyet mindenféle különösebb zökkenő nélkül nyerhettem meg. Csak hogy ezen az estén Isten szeretete végképp összetört. Ugyanis még az eredmény hirdetési procedúra van, amely a profitnál sokszor fél órát is igénybe lesz, végig egy ige járt a fejembe. A világot megnyerted, de a lelkedben kárvallottál. Az Európa bajnoki cím elérése nem örömmel, hanem mérhetetlen nagy szomorúsággal töltöttem. Ugyanis tudtam azt, hogy mindaz, amit van, akár a sportban, akár a tanulmányokban, az nem az enyém, hanem az Istené. És szerettem volna teljes szívemből dicsőíteni, ezért a sok ajándékája, de mindig elválasztottak tőle. Sőt, ami ennél is rosszabb volt, az az, hogy a körülöttem álló emberek engem dicsőítettek, engem ajánlottak, pedig nem az enyém volt a dicsőség, hanem ugyan az előbb is mondottam az Istené. Ha külső körülményeket tekintettem, csak azt mondhattam, amit Pál, hogy nekem volt bizakodásom a testben, hiszen a világot megnyertem. Ugyanis mindaz, ami akkor adva volt, akár a tanulmányokban, akár a sportban, mindennel eredményeket, sikereket tudtam elérni. De a lelki életemet néztem, akkor csak azt mondhattam, amit ez az ige. De szívemben, a lelkemben kárt vallottam. A lénynek hiányzott. Az pedig maga az élet, az örök élet, amelyet az Úr Jézusban adott az Isten. Az Úr Jézus nélkül pedig hiába minden eredmény, minden siker az ember szívében mindig ott maradt egy alapvető örömtelenség, békétlenség, éppen a kínzói, szenvedélyes vágyakozás, az atyai ház és a mindenható Isten után, ami nélkül az ember nem tud igazán boldog lenni, nem tud igazán kiteljesedni, mondhatnánk úgy is, hogy nem tud igazán élni. Ugyanezt Pascal is egyszer megfogalmazta, miszerint minden emberben van egy Isten alatti Úr, üresség, amelyet nem lehet pótolni semmivel. Nem lehet a sikerekkel, nem lehet a munkával, a szórakozással, nem lehet a paráznosággal, a párkapcsolatokkal. Értitek jól, nem lehet semmivel. Az csak az Úr Jézus tudja betölteni. És azt is csak önmagával. ez a címérkező többentett rá arra, hogy semmire sem vágyom jobban, mint hogy az Úr Jézus beírjon az életemben. Hogy én az övé lehessek, ő pedig az enyém. Már nem érdekeltek a sikerek, nem érdekeltek az eredmények, csak az, hogy megtérhessek ahhoz az Úrhoz, ahhoz a Krisztushoz, aki engem ennyire szeret. Így jutottam el arra, hogy lelkész jelenlétében megvallottam a bűneimet. És beírtam az életembe az Úr Jézus. Csodálatos volt megtapasztalni az Úr Jézus szeretetét, irgalmát, szabadító erejét. Sokféle bűnből és rabságból szabadított már meg eddig is, mint például az alkoholizálgatások, vagy akár a kábítószer, és még sok egyéb másból is. És olyan jó azt tudni, hogy már előre hálát adhatok azért, hogy ameddig a Földön élek, mindig számíthatok az Úr Jézus segítségére, szabadító erejére. De ahogyan nekem, hogy Pálnak is össze kellett törettetnie ott a damaszkuszi úton. Élete teljében, szakmai pályafutása csúcsán, Krisztus tanítványait üldözve, egyszer csak megállítja Jézus mondván. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és ott megmondják néked, mit kell tanulnod. Isten nem haraggal közeledik Pál felé. Nem az ítéletével törj össze, hanem az ő mentés szeretetével. Az ő irgalmával hajol oda, ehhez a bűnében megnyugodott emberhez. Mintegy kínálva neki az új élet lehetőségét, az egyetlen megoldás, az örök életet. Az előbb még őt károlló, az övéit üldöző, erőszakos ember térdre borul a minden szó előtt. Mai szóval élve, átadja az életét az Úr Jézusnak. Isten ellenségéből, Isten gyermekévé lesz, hogy az evangéliumot hirdesse a pogányok, a királyok és Izrael fiai között. Pál élete Damaszkuszi úton gyökeres változásnak indult. Mindaz, ami korábban neki fontos volt, az Krisztus megismerésekor semmivé foszlik ahhoz képest, amit benne kaphat. És itt mindaz, ami bármilyen módon is megpróbálna őt eltávolítani, vagy egyenesen elszakítani az ő urától, az kárnak és szemétnek ítéli. Pál Krisztusért lemond a sikerről, lemond a hivatásáról, és mindarról, ami eddig csak eltávolítani tudta az ő urától. Ugyanakkor ez nem azt jelentett, hogy azokról a képességekről, vagy azokról az ajándékokról is le kellett volna mondania, amelyeket Istentől kapott. Hiszen Isten nem azért adta neki ezeket az ajándékokat, értve akár a tanulmányait, azt a tudást, ami azért mögötte volt, vagy akár az állampolgárságát, hogy ezeket semmivé tegye, hanem azért, hogy mindaz, amit eddig csak rosszul használni tudott, vagy csak eltékozolni tudott, az Isten kezében megtisztítva az ő dicsőségét szolgálja. A nyomor után, de képességekben gazdag ember Isten kezében hatalmas eszközé válik. Pál egyetlen egy célnak rendelte alá az életét, hogy megnyeri annak a tetszését, aki a gyermekévé szolgáljává fogadta. Krisztus tanítványának azonban sokféle megpróbáltatáson és szenvedésen kell keresztül menni. Jézus maga mondja, hogy az ő nevéért sokat kell szenvedni. Aki igazán hozzá akar tartozni, őt akarja képviselni ebben a világban, annak meg kell tanulnia nem csak a jó dolgokat elfogadni, hanem az értevállalt szenvedéseket is elhordozni. Pál a megtérésekor nem csak szabadulást kapott Jézustól, hanem egy olyan szolgálatot, tudni egy apostoli szolgálatot, amiért különösen sokat kellett szenvednie. Krisztusért többször forgott halálos veszedelemben. Számos esetben kellett verés, vagy éppen kövezést elviselni. Több ízben börtönbe vetették, hova tovább kalodába zárták. Ezeken túl sokféle betegség, nélkülözés, fájdalom gyengítették az ő életét. De mi a legcsüggesztőbb, a legfájóbb volt, mint az egyben, az az, hogy a legtöbb keserűséget, a legtöbb bánatot azon honfitársai okozta, akiket a leginkább szeretett. Mély fájdalomként budjon fel szívéből nép iránti aggódó szeretete eként. Nagy az én szomorúságom, egy szüntelen fájdalom gyötri az én szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én testszerinti rokonaim helyett. Mint láthattuk, az ő szíve is el tudott vágyadni az őtért támadások súlya alatt. Innentől kezdve azonban ismét feltetnénk a kérdést. Tehát akkor miért bűnték, miért bíztat minket Pál örvendező életre? Vagy akkor a Bibliának ez az örömről szóló tézise nem azt jelenti, amit mi értünk, ez alap. Hogy hogyan kell érteni ezt a páli biztatást. Amikor azt tapasztaljuk, hogy Pál maga is több ízben tényleg elszomorodott, elkámpicsorodott. Igen, ez így van, Pál tényleg több ízben elszomorodott, elvágyott az ő lelke. Végasztalásra szorult az ő szíve. De Pál Istentől kapott örömény, ez semmit sem változtatott. Ahogyan egyik költőnk is mondja, hogy bár a felszín pecseg, de halmat a mély. A felszín sokszor megrendülhet a minket ért támadások súlya alatt. Sokszor még Isten gyermekei is vigasztalásra szorulnak. De az nem a mélyen, a szív elrejtett zugai varázsban. Ott a mélyen, az Istentől kapott a rendíthetetlen békesség, nyugalom, a csendes, de tartalmas öröm honol. Ahogyan ezt Pál maga is mondja, hogy terve vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságom ellenére csordultik örömmel. A Biblia szerint öröm nem az, amelyet sokan gondolom. Nem az a világi értelemben vett hahúfázó, körülményektől függő jó kedély állapot, amely persze nem baj, hát lehet örülni a jó körülményeknek. Ezzel nem követett el senki bűnt. Sőt, főleg így mi magyarok, akikre kiváltképpen jellemző a sírva vigadás, de jó volna, ha legalább a jó körülményeknek megtanulnánk körülni. De nem erről beszél a Biblia. De még csak nem is arról, amikor egyfajta rossz értelemben vett magunkra erőltetett, üdvözült mosolyjal, vigyorral az arcunkon próbáljuk járni az utunkat. Nem erről beszél a Biblia akkor, amikor a lélek öröméről van szó. De hiszen Jézusról sem olvasok azt, hogy hahótázva, vagy vigyorgó arccal jártam volna az útját. Azt azonban több ízben is olvashatjuk, hogy sír. Sírt Jeruzsálem felett, de sírt Lázár sírja felett is. Tudott együtt örvendezni az örvendezővel, de tudott együtt sírni a síróval is. Az Istentől kapott öröm csendes, de tartalmas. Minden körülmények között megmaradó lelki stabilitás. Így érthető meg mai igénk minden korszama. Ugyanis a mindenkor, vagy másképp mindenekben szó, sokkal inkább utal arra, hogy minden körülmények között, mint arra, hogy mindenért. Ugyanis mindenért nem lehet, és nem is kell örülnünk. De mindenkor, azaz minden helyzetben, minden körülmények között már annál inkább. A hívő embernek meg kell tanulnia minden helyzetben, még a legkilátástalanabbnak tűnő körülmények között is meglátni az Istentől kapott ajándékokat. Ugyanis Isten rengeteg ajándékkal halmozza mindannyiunkat, miket sokszor nem látjuk a ránk nehezedő terhek súly alatt, akkor is. Érdemes ezekben a nehéz periódusokban megcsendesednek, és végig gondolni azt, hogy mi mindent kapunk az Úrtól, amelyet most pont azért nem látunk, mert elhomályosítják a szemünket a gondok, a bajok. Pál tulajdonképpen ennél a felszólításnál erről beszél. És arra biztat minket, hogy lássuk meg mindazt, amit az Úrtól kapunk, és tanuljunk meg hálózással örvendezni Isten drága ajándékainak, még a legborzasztóbb körülmények között is. Isten engem is erre tanított az elmúlt pár év során, és erre tanít ma is. A megtérésemet követően még 2 évig foglalkoztattam az a körülhívással. Csodálatos volt megtapasztalni az Úr jelenlétét. Szabaddá tett arról, hogy tőle tudjam elfogadni a sportban elért sikereket. Már nem a kárvalóság érzete gyötörte a szívemet, hanem az Úrtól kapott hálaadás örömmel hatott át a sportkarrieremet. Azonban tudtam azt, hogy a sport nem végleges állapot az életemben, hogy egyszer majd ezt is el kell engedni, bármennyire is jól megy, és bármennyire is szeretem. Így hagytam abba 2 év után, amikor is Isten egyértelművé tette a számomra, hogy a továbbiakban nem ebbe szeretni megdicsíteni az önmagamat. Ezután azonban sokféle szenvedés, megpróbáltatás következett. Isten elsőként az erőmet, az egészségemet próbáltam el. Többféle műtéten kellett átesni az elmúlt pár év során. Végül pedig egy autóbaleset során a gerincem is eltört, melyből fakadóan egy állandó súlyogerinc betegség lépett fel. Ezek mellett Isten a hitemet is megpróbálta és próbálja ma is. A régi barátok eltávolodtak, akiket egyébként nagyon szeretett. És nagyon szeretném, hogyha megismerhetnék ők is az Úr Jézust. Megismerhetnék azt az örömöt, azt a szeretetet, amit én már megtapasztaltam az Úrban. A megtérésem kezdetén a családdal is megromlott a kapcsolatom. Azonban Isten hatalmasan elkezdte bennük az ő munkáját. Ma már többen az Úr gyermekei közülük. amelyet nem tudok más tenni, csak áldani az ő szent nevét. Lehetne még sorolni ezeket a próbákat, de azt hiszem hiába való volna. A cél ugyanis nem az, hogy az ember a nehezét sorolja, hanem az, hogy abban találja meg az örömét, amelybe az Úr, az Isten helyezte. Legyen az akár jó, de akár rossz körülmény. Talán még annyit lehetne hozzáfűzni az előbb elmondottakhoz, hogy a magam életében úgy látom, hogy Isten időnként ezekben a nehezekben, ezekben az elesett helyzetekben tanít meg arra, hogy igazán értékelni tudjuk, vagy tudjam, hogy a szeretetét, hozzámalóságát. Isten időnként nem a magasságban, hanem a mélységben mutatja meg az ő irgalmát. Ott jelenti az ő dicsőségét. Így a végén hadd olvassak el Arany Jánostól egy verset, amely nagyon személyessé vált az elmúlt időben. Kedves egyszerűséggel, de csodálatos képekben összegzi az előbb elmondottakat. A vers címe enyhülés. Kéli száraz szívviharja, mint a tenger vésze. Fájdalma boldogságnak egyik alkat része. Az örömnek levegőjét megtisztítja a bánat, kizajlott vízhelyzőkön szép szivárvány támad. Tegnap a remény is eltört, az utolsó árvóz. Csupán a kétség kötött egy gyarló deszkaszálhoz. Ma fölöttem és alattam, ég és tenger sima. Zöldligetnek lombja bókor felé, mint egy hívogató. Nem törik a szenvedő szív oly könnyen darabbá, csak ellágyul, és az öröm mellett fogékonyabbá. Mint a lankat fölművesnek pihenő tanyája, kéz boldogság lesz néki, a szenvedés jelen. A mindenható kezében a szenvedések nem összetörnek minket, hanem ellágyítanak, fogékonyabbá tesznek az ő szeretetére, a benne való békességre, és a minden ebben való örvendező életre. Hadd kívánjuk én is nektek, ilyen Istentől kapott minden ebben örvendező életet. Amen. Hát ha lenne kérdésetek, mi volt mindent? Hát én elvégeztem ugye a tanári szakot, de jelenleg nem abban dolgozom. Hát tulajdonképpen mindenek segítek, amiben tudok jelenleg. Nem, történelem, történelem. Hát élünk a sport az, tényleg az a körvívászom. Az az igazság, hogy engem azért folyamatosan készített, mert előtte nekem már volt több olyan műtétem, ami az orvosok számára is meglepő és mulatságos volt. A gerinctörés az már tulajdonképpen ez csak egy ráadás volt. Szóval az már fel sem tudott bosszantani. De az az érdekes, hogy én nekem nagyon hasonló volt így a lelki folyamata az életemnek, mint mondjuk jóknak, hogy eleinte áldottam Istent, hogy az Úr adta, az Úr vett el, utána jött a mélység, hogy tehette ezt. És hát most így az elmúlt egy év során viszont megbékéltem, megnyugodtam ebben a helyzetben. A gerinctörésnek meg az is egy nagyon érdekes momentuma volt, hogy nekem nem azonnal derült ki. Mert hát amikor eljutott az autó, én felálltam, azt hazamáltam. És nagyon érdekes egyébként ebben a történet, mert én biciklivel voltam, és így oldalról jöttek belém. Felálltam, azt mentem tovább, és kiszállt a srác, aki elütött, és mondja nekem, hé, gyere már vissza. Hanem, mit akar ezt mondom, elég, hogy elütött, még csak vázik is nekem. És elmentem ugye a gerincröngelre, de lehipohondereszte. És én nem lettem megvizsgálva. És akkor évek múlva, tessék? Lehipohondereszte? Hát azt mondták, hogy hipohonder vagyok. Még egy autóban esett során, ez szinte természetes, hogy az ember elmegy gerincröngelre, de hipohonder. Na minden esetre nem lettem megvizsgálva, és én is így túléptem az esetem. És akkor pár év múlva jött ki ilyen nagyon drasztikus formában, úgyhogy így húztam örökké a lábaimat, meg fájt mindenem. Mire is elküldött egy belgógyász orvos gerincröngelre. És hát így derült ki. Azaz ezen az állapotban már nem lehet volna változtatni. Az a baj, hogyha történik egy törés, és azt azonnal nem kezelik, utána már nem lehet kezelni. az így elég ciki. De mondom, nagyon furcsa, mert addigra, amire ez így kiderült, addigra már a békesség megszületett. Meg érdekesen nálam Isten mindent így végez, hogy előre felkészít általában a különböző eseményekre, szóval egy nagyobb horderejű eseményre, mint ugyanaz bekövetkezne. De a korábbiaknál ott azért többféle változás is jelen volt. Meg hát az érthetetlenség. De mondjuk ott is Isten nem a választottanak, hanem elfogadtatta velem, hogy vannak egyszerűen dolgok, amelyre nincs válasz. Hanem egyszerűen az elfogadást kell megtanulni. Elfogadni azt, hogy mindennek célja és értelme van, akkor is én ezt nem értem. Az ez is nagyon érdekes volt, mert hát ugye mondtam, hogy még 2 évig boxoltam, és hát én úgy voltam vele, hogy addig nem szeretném a baj, még nem teszi egyértelművé Isten. Itt még az idősebb asszonyok egyfolytában rúgdostak, hogy hagyjam abba menni. Jártam egyfolytám a Kálmán bácsi, az ő meg masszírozta a lelkemet, hogy nyugodj meg, nem hű. De mindenképpen imádsággal hordozzam. És én úgy imádkoztam is Istennek, hogy tegy egyértelművé számomra. És hát kimentem így Németországba, egy ilyen hosszabb időszakra, ahol ilyen vendégversenyzőként voltam jelen. És hát ott az ellenfelemet sikerült úgy szétzúzni, hogy mindenem érzett. Szóval tényleg ami lehetett, el volt szakadva benne. És úgy belülről úgy Isten úgy azt mondta, vagy nem tudom, értitek, hogy így a gondolataimon keresztül, hogy most azt mondanám, hogy menjünk be, és mond neki azt, hogy Isten szeret. Oda tudnál menni. Ez nagyon jó, hogy nem. Szerintem cik is volt a helyzet. Utána hazajöttem, és akkor itt van is, szóval játszottam az egyik edzőtársammal, és valahogy úgy tudtam eltörni az órát, hogy így nem lehet szerintem órot törni. Szóval egy sugárba vérzett. És akkor az első reakcióm az volt, hogy ez profi kluboknál szokás az, hogy mindig van közönség. Szóval nem olyan, mint az amatőr. És akkor az első reakcióm az volt, hogy így nyújjantam a torom felett, miközben Isten így belülről indított, hogy menj oda és mondd azt, hogy szeretem. Hogy Isten tényleg szeret. Hol mondom, hogy ezt nekik. És az utolsó ilyen eset az pedig az volt, amikor meg kellett az edzőm, hogy segítsek felkészülni valakinek egy címmérkőzésre. És meg kellett arról, hogy én nőség, csak védekezzek. És ugye hát élt is ez az illető, ez a lehetőség, és nekem szaladt. Viszont ez én nagyon ciki volt, mert azért mégiscsak ismert voltam, mégiscsak közönség volt, szóval a presztízsem valahogy ezt nem hagyhatta. És akkor elkezdtem hát ütni a fejét úgy, mint egy ilyen kubligolyót, mindjárt szegénynek a feje. Mikor is, hát az ezzel nagyon csúnyan lekapott ide 10 kormányban. És hát aznap este úgy Isten nagyon komolyan beszélt velem erről a dologról, hogy ő ebben nem fogja megdicsőíteni a nevét, ő előtt ez nem kedves. Legalábbis az én illetemben ez nem kedves számára. És tulajdonképpen mégis így hagytam abba. Amit persze megspékelt egy jó pár műtéten. Én nem, hogy visszamenni. De ez volt, szóval hát ez a 3 esemény volt olyan, ami nagyon kiugró volt akkor. Hát az az igazság, hogy a profi box az egy nagyon sajátos életvitel. Szóval a profi boxnak minden szempontból profinak kell lenni, szóval értve ez alatt akár a hoteleket, az első osztályú éttermeket, stb. Szóval ez tényleg egy egyedi életvitellel bír. És ez mondjuk nekem nagyon tetszett. Ez a dolog, ezt azért nehéz volt elengedni. De ugyanakkor az is érdekes, hogy sosem nyomorított halálra. Szóval, mint ahogy az előbb is mondottam, hogy általában mindent ugye előre elvégzett, hogy amikor nekem el kellett engednem, akkor békesség volt bennem, nem mondom azt, hogy nem hiányzott ez a luxus, az, hogy az emberek hotelből tanyázik, rendes volna megy egy 20-an drangúban, az tényleg első osztályban, vagy bemegy egy étterembe és ismerik az öt csodálható dolog, szóval ez nem egy rossz érzés. De mondom, amire abba hagytam addigra, azt is elvégezte, hogy békességem legyen benne. Még nem mondom azt, hogy amikor hosszú ideig munkanélküli voltam, nem ültem volna annak, hogyha még mindig ezt csinálom, azért elég jó kerestem vele. És mondjuk munkanélküliségben az ember azért újra meg újra vágyakozik a jó létre. De sosem volt ilyen túlzott vágyakozás benne, hogy visszamenjek. Hogyan ezt az alkalomban is mondottam, én azt gondolom, hogy az Istentől kapott töröm az egy tartalom, szóval az egy megmaradó tartalom. Az valamikor túlcsordul, valamikor olyan lafangó állapotban van, de az ott van. Ennyi, szóval ezt nem tudom.
Én nem tudom, vele van, hogy így érzem, hogy vele kársulom.
Aha. Hát mondjuk olyan van, szerintem vannak azért időszakok, amikor az ember úgy megfásul, meglankad, de ott ez az öröm, ez nem változik, szóval ez akkor is ott van, amikor az ember tényleg igazán mélyen van. Ezt mondjuk akkor éli meg nagyon az ember, amikor van egy mély hitetlen állapot, és azért van különbség egy hitetlen állapotban való mélység közt, meg egy hívő állapotban való mélység közt. Én mondjuk mind a kettőt megtapasztaltam. Azért egy kábítószerek kapcsolatosan nekem voltak nagyon mély állapotaim. És hát azért ez elég kegyetlen volt. Nagyon érdekes, mert hát ezt nem tudom. Szóval az igazság, hogy én ahogy megtértem, egyből szabadultam, szóval Isten így elvágta. De mondom, ennek azért voltak előzményei, mert szóval én azért hitetlenként is ismertem az Istent, szóval én imádkoztam az Istenhez, kiáltottam az Istenhez, főleg amikor így eléggé túlültem magamat. És ugyanakkor meg rendszeresen szembesültem, hogy nem tudok tőle szabadulni, hogy ideig, óráig megy. Mondjuk az Európa bajnoki cím előtt már 2 hónapja nem csináltam. Szóval ezek tényleg Istennek különös ajándékai voltak, hogy az ilyen nagyobb mérkőzések előtt abba tudtam hagyni, de alig, hogy véget ért a mérkőzés, újra felütötte a fejét az életembe. És tudom azt, hogy volt olyan, amikor én mondtam, hogy jó, lerakom, és így próbáltam így lerakni, és nem ment. Egyszerűen képtelen voltam lerakni. Szóval megtértem, és jellegte Isten. De én nem tapasztaltam meg ezzel kapcsolatosan utóhatásokat. De mondom, hogy én azt mondom, hogy ez különös kegyelem. Valakinek azért a megtérését követően hosszabb idő telik el, mire végül megszabadulás történik az életében. Vagy akár vehetném magam életében a dohányzást, mint a máig nem tudok szabadulni. Szóval úgy látom, hogy ez az egy hosszabb folyamat, például ez a dolog az életemben. És remélem, nem lesznek utóhatásai a baj, mondjuk egy ilyen 100 kiló.
És volt ilyen megpróbáltatás az életedben, amikor láttad az értelmét, hogy ez bizonyos szép útnak?
Húha, ez egy jó kérdés. Hogy voltál? Az az igazság, hogy amit nekem az életemben voltak, azok olyanok, hogy bizonyos részét tudom, hogy ez miért történt, hogy miben kell változtatnom. Mint én azt gondolom, hogy sokszor egy-egy ilyen próba az aktuális hibát fedi fel, ami azt szolgálja, hogy az ember azon a hibán megpróbáljon változtatni. Hát persze, értsetek jól, imádkozva, de kezdene változtatni. Ugyanakkor nekem a legtöbb dolog az életem olyan, aminek bizonyos részét tudom, bizonyos részét pedig homályba vannak. Csak mondjuk egy utólag nekem nem jelent problémát az, hogy nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy vannak dolgok, amelyeket jobb, ha nem is tudok. Mert ha tudnám, sem változtatna az állapotomon, a helyzetemen. Sőt, azt mondom, hogy lehet, hogy még csak fel is bosszantanom, ha meg tudnám.
Volt, hogy láttak neked dopingot?
Nem, én megúsztam. Nem, mert azért dopingvizsgálatok voltak rendszerint. Meg én azt gondolom, hogy a dopingvizsgálat az azért az a sport, ahol nem feltétel a doping, szóval értsetek jól, hogy mondjuk az úszásból, az atlétikából, szóval nagyon sok helyen nem szükséges, de jelenlévő probléma, ugyanis ott tényleg egymás elleni verseny van, szóval egy távot kell megfutni a leghamarabb valakinek. Az a körülülés viszont technikális. Ott a technikai képesség kell, hogy domináljon. És mondjuk az a felkészülés, ami szükséges a kondícióhoz, azt meg tudja teremteni az ember. Én azt gondolom, hogy az ökölművésben nem az erő, hanem a technika az, ami győzedelmeskedik. Na minden esetben nem is éreztem kényszerét, hogy szükségem lenne a doping szerepet. Mondom, meg szerintem az ökölművésben nincs is ennek ilyen térhódítása. Biztos, hogy vannak, akik használnak. Erre van példa, de nem általános a jelenlévő probléma.
Nem, szabos kérdésed jutott eszembe, amit szerintem te is mondtál tiszta az alkalom során, hogy nagyon nem mindegy az, hogy, amikor az ember bajban van, akkor a bajokra néz, vagy megpróbál Jézusra nézni. Tehát, hogyha sikerül utóbbi, akkor jön valahogy elő ez az öröm, vagy az a békesség, ami az Istennel való kapcsolatból fakad. Mert csak a bajok körül forgunk, az lefele szív. Tehát valahogy sikerül abból kilépni, Jézusra nézni, belekapaszkodni, ami nagyon nehéz az sokszor, azzal lehet szerintem kilépni, vagy valamilyen módon ezt az örömet is felgerjeszteni, vagy előhozni.
Meg én azt látom sokszor, hogy jól említetted, hogy nem Istennek mondjuk. Én például azt nagyon tudatosan vettem, hogy mindig mindent Istennek mondtam. Sokszor úgy, ahogy volt bennem. Volt olyan, hogy a levegőt csapdostam dühömbe az értetetlenség miatt, de mindent Istennek. És Isten valahogy mindig így felemelt ebből a mély állapotból. Mindig, min akaromban. Volt úgy, hogy még kicsordulni sem tudott a könnyem, úgy visszaszáradt. Meg még tudom, hogy előtte sírba akartam. Szóval ez még fontosabb, hogy mindenben Istenhez menni. Mindenben. Mert tényleg csak ő tud válaszolni, csak ő tud megoldást adni. Hogyha nem más, ő tud egyszerűen megvigasztalni. Imádkozhatunk, vagy még lenne kérdés? Ez jó tanulmány.
És még azt lehet kérdezni, hogy ezek a harcsport, ezek neked mit jelentettek, te agressziót vezettél, de nem azt vagy, hogy
Nem. Mint mondtam, én atlétikával kezdtem. Csak az atlétikát egy ilyen nagyon monoton sportnak tartottam. Szóval nekem tényleg elég jelentős eredményei voltak a atlétikában, szóval minden ilyen könyvényekhez versenyt is sikeresen nyertestem meg fele, de nem szerettem, mert nem egy olyan taktikus, és számomra nagyon volt szellemképpen kiegészítő, vagy kielégítő. Én ezért csak ezért kezdtem el először karatéval, majd tájboxra, illetve végül ökörülvásra foglalkozni, mert technikát szóval folyamatosan jár az ember agyak között, egy fizikálisan is használom a szervezet. Ez egy nagyon komplex sport. Egyébként érdekes, mert szokták is mondani a vívásra, meg az ökölvívásra, hogy a szellemek harca, az intelligenciák harca. Ez tényleg így van. Eleve mindig előtte kell járni az ellenfelemnek. És számomra egy nagyon érdekes sport, de agresszió nem volt mögötte sosem, sőt, én például leütni az ellenfelemet sem szerettem. Szóval ha leütöttem az ellenfelemet, az csak véletlen volt. Szóval tudatosan nem. Komolyan szóval, hogy láttam, hogy így kezdem így lemenni így az ellenfelem, akkor megfogtam, azt megvártam, hogy két ilyen mi magát. Szóval. Nem, tényleg nem voltam ennek a...
Csak vártam a meccs végét.
Nem voltam hív ennek a pitbull harcnak, sosem. Mert maximálisan a technika az, ami emellett döntött. Ami még így nagyon érdekes volt, hogy ahogy említettem is, hogy én nem voltam a tájboxot utána újra figyelni került az életembe, hogy ez igen, ez egy jó olvasás. És én nagyon pofátlan ember voltam, mert minden mérkőzés előtt külön előadtam a Bibliát, és elolvastam azt, hogy kéretek és adatek néktek. De én csak ezeket, van ez a robotfélet. Igen, és ugye ott az elején fel van megsorolva, hogy ez a bodalmaság lenne a témában. De én mindegyik ilyet elolvastam, amely mindenleg tisztességet nyújtanak egy mérkőzés előtt. És ugye akkor nagyon kegyelmes is volt az úr, mert tényleg nem szégyenített meg így a sportpályámban, pedig hát azt mondhatom, hogy nem volt magától érthetődő, ugye dohányoztam, kapszereztem, piágoztam, szóval azért nem volt az természetes, hogy egy Európa bajnok címet tudtam szerezni. Viszont tényleg ez vezetett oda is, hogy tényleg az akkori lehetőségeknek megfelelően a csúcson tört össze így a szeretetével. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Erről nekem mondjuk én mindig Péter itt a szemben, amikor azt mondja neki Jézus, hogy menjünk be a Genezáreti tóba halat fogni. Ugye kinevetik meg, hát milyen poénus, hogy például halat fogni. És ugye Péter is ott törik össze. Szóval, ha az ő pályáját nézzük, hát azért halászként kifogni a tónak mindenféle tavát délben, vagy tavásznak halat délben azért egy csúcs. És nagyon furcsa, hogy Péter nem azt mondja, hogy hú, köszönöm, nem azt mondja, hogy mert távozzál tőle, mert bűnös ember vagyok. Szóval, hogy időnként Isten ugye magasságba lép oda, szóval, és tényleg nem haraggal, hanem azzal, hogy megelőző módon ad valami olyat, amiről tudod, hogy nem magától értetődő. Szóval nagyon érdekes.
És akkor
hogy fogadta ezt a visszagondolást? Hát az egyszerűen az, hogy máig is nyaggat, az máig sem nem tudja elfogadni. Hát meg ebből fakad a hasonlítszer, hogy elmondtad, hogy nincsen, mert hát ugye a sportbeleteken belül hát van úgy, hogy még már is, mert volt egy időszak, mondjuk az elég nagy kísértés volt, hogy egy tévében rendszeresen felhúzták a nevemet pozitív példaként. Akkor mondjuk, hogy időnként hogy eszembe jutott, hogy ne jó volna visszanem. Vagy amikor, hát ez egy jó pár világbajnokot vertem meg, nem világbajnoki címet, hanem sima mérkőzésen is. Azért rossz azt látni, hogy még egy Milubitja, akit én tényleg szégyen szegyen vertem meg, ott billog a öbecskéjével, vagy akár a Regina Helmik, akit nagyon csúnyan sikerült megszívítani, hogy ide körülvás van. Szóval ez egy fájó dolog, meg érthető módon bombáznak is időnként. De úgy látszik, hogy azért lassan, hogy tudom, és megszívítani még ezért. Jó, hogy evangélizák, nem?
Igen.
Hát az edzőm az elejétől tudtam megtértem, mert fogta az ökölvívásom belül van, hogy a sportok nagyon érzékenyek valamilyen vallás felé. Például az edzőmnek egyáltalán nem volt furcsa, hogy igét olvasok, nem volt furcsa, hogy imádkozzam, hogy Istenhez tartozok. Szóval neked annyira nem volt kuriózom, hogy ez aztán megzívni semmiképpen nem lehetett volna soha. A kettő is a maga módján hívő ember. Szóval nem, ott ennek nem volt ilyen kiugró hatása. Hát néha úgy bombázom, hogy jöjjön el, de nem nagyon akar. Azt javaslom, hogy imádkozunk.